vannak ilyen keresztény áramlatok, hallottam én már ilyet, amely azt mondja, hogy igazából te akkor mondhatod el, hogy Isten megáldott téged, ha az emberi kapcsolatai tökéletesek. Ha te is szeretsz mindenkit, és téged is mindenki viszont szeret. Akkor van veled az Isten! Akkor ő megáldott téged. Persze ezt aztán rávonatkoztatják arra, hogy a pénzügyeid is rendben vannak, az egészségállapotod is rendben van, téged is mindenki szeret, na akkor vagy te áldott ember. Lehet, hogy hallottunk már ilyen dolgokat, hát ez nem egészen evangéliumi, mert hát például meg kell nézni Jézust, mint olyat, hogy őt mondjuk nem mindenki szerette. Hát nekem úgy tűnik az evangéliumból, hogy voltak, akik ilyen szögeket ütöttek a kezébe, meg elítélték, hát szerintem azok nem szerették őt. Tehát, hogy látjuk, itt nem erről szól a dolog, hogy minket hogyan szeretnek viszont, és akkor most abból derül ki, hogy Isten hogy áldott meg engem. Nem. Itt csak arról szól a dolog és a kérdés, hogy én hogyan viszonyulok hozzájuk, igazából a választól függetlenül. Na, de akkor már is nézzük meg azt, hogy Teréz ezt hogyan fejti ki. És itt ez a híres 8. pont, 5. lakás 3. fejezetnek 8. pontja, amit azt hiszem én már itt idéztem, úton útfélen próbálom ezt idézgetni, azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb pontja a belső várkastélynak. Hallgassuk ezt a 8. pontot meg a maga teljességében. Azt gondolom, a legbiztosabb jel, hogy megtartjuk ezt a két dolgot, Isten iránti szeretetet, embertársi szeretetet, ha nagyon megtartjuk a fele baráti szeretetet. Mert hogy szeretjük-e Istent, azt nem tudhatjuk, noha vannak nagy jelei, de hogy a fele barátot szeretjük-e, azt igen, azt tudjuk. És legyetek biztosak benne. Minél inkább azt látjátok, jól haladtok ebben, azaz az embertársak iránt való szeretetben, annál jobban Isten szeretetében vagytok. Hát akkor, na azért mondtam, hogy van egy kis hullámvasút itt, mert, és ezt sokszor mondtuk, de jó ismételni, az Isten iránt való szeretetünk egyetlen fokmérője a fele baráti szeretetünk. Semmi más az égvilágon. Az, hogy hogyan szeretem én az Istent, az egyetlen módon derül ki, és egyetlen helyen tudom lemérni, és ez pedig a fele baráti szeretetem. Az Istennel való kapcsolatom minőségét ott látom, hogy milyen minőségben viszonyulok én másokhoz. És ez az egésznek a lényege. Nem az a kérdés, és nem az Isten, nem az a fokmérője az Isten iránti szeretetemnek, hogy hány látomásom van, hogy mennyit böjtölök, mennyi fájdalmat okozok magamnak, hogy hány imát mondtam el, hogy hányszor járok templomba, hogy hányszor élem meg a vallásom által megkövetelt dolgokat. Nem ezen múlik. Nem ez a jele annak, hogy Isten iránt van valami szeretetem. Nem ez a jele annak, hogy az ővele való kapcsolatom nem csak egy ámítás, nem csak egy fantázia, hanem egy komoly dolog, hogy ez az életemben tényleg ott van. Mi a jele ennek? Az, hogy hogyan törekszem a szeretet kapcsolatokra másokkal. Hogyan próbálom, nem az, hogy mindig sikerül, de hogyan határozom el, hogyan próbálom legalább megélni a másikkal való kapcsolatomat szeretetben. Próbáljuk ezt egy kicsit még inkább lebontani gyakorlati szintre. Hogyan kommunikálok a másikkal? Nagyon szeretem ezt így lebontani, mert hogy most másik ember szeretete. Hát jó van, szeretem én, mert nem lövöm le. Szeretem én, mert nem folytom meg. Szeretem én, mert végül is nem szúrtam ki a szemét tüzes vassal. Hát megtehettem volna, de nem tettem meg, tehát szeretem, nem? Nem erről szól a dolog, hanem arról, hogy a szeretet ott nyilvánul meg, hogy hogyan kommunikálok a másikkal. És ezt rendkívül szeretem, hogy a kommunikációnk árulja el a leginkább azt, hogy mi van közöttünk, két ember között. Hogyan kommunikálok vele verbálisan és nonverbálisan. De ezt mind a kettőt így ki kell emelni. Az is nagyon fontos, hogy mit mondok, és talán az még fontosabb, hogy hogyan mondok valamit. Ugye itt megint nagy emberi igazságokról beszélünk. A gesztusaink, az arcmimikánk, a szemünk rándulása nagyon sokszor sokkal többet elárul a bennünk lévő érzésekről, mint a szavaink. Sőt, ahogy a szakértők mondják, az egész kommunikáció 80-90%-a non-verbális kommunikáció. Gesztusok által kommunikálunk, és annak hiszünk, amit a gesztuson látunk, és nem a szavaknak hiszünk. Annak hiszünk, hogy hogyan mondja a másik azt, amit mond, és nem elsősorban a szavaknak hiszünk. A szavak csak megpróbálhatják eltusolni azt, amit a gesztusaink már kimondtak. És ugye itt akkor a másik azt mondja, hogy hát te nem érted, amit mondani akartam. De értem, mert a gesztusod teljesen mást közvetített, mint a szavaid. És a gesztusokból értjük meg, hogy a másik mit akar kommunikálni. Azt, hogy hogyan mondok én valamit. A verbális rész, az, hogy mit mondok, nagyon-nagyon fontos, de még fontosabb az, hogy hogyan mondom. És ugye ezek azok a nüanszok, amiken legtöbbször el szoktunk bukni, hogy erre nem figyelünk oda, vagy erre nem fordítunk elég munkát, hogy megtanuljunk úgy kommunikálni, hogy legalább a próbálkozás szintjén ott legyen az, hogy igen, én próbálom a másiknak úgy kifejezni magam, hogy a gesztusaim is azt mondják, amit a szavaim. Legalább próbálkozom. Legalább megpróbálok az arcmimikámmal, a gesztusaimmal, a szememmel valami olyasmit közölni, amit valóban szeretnék szeretettel a másiknak közölni. Verbálisan és nonverbálisan fejezhetjük ki a szeretetünket, és tudjuk, az egyik leggyilkosabb szeretet megvonás az a verbalitás és a nonverbalitás hiánya. Mikor nem szólok, nem beszélek a másikhoz, nem gyilkolom meg, nem folytom meg, nem dobom le a 10. emeletről, csak nem szólok hozzá, csak nem beszélek vele, megvonom a szeretetem, nem létezel számomra, nem szólok. A csend az egy totális gyilkosság. 5. parancsolat, én aki nem szoktam ilyen parancsolatokat mondani, itt mondom. 5. parancsolat, ez a ne ölj, vagy a nem fogsz ölni, ígérethez ez igenis kötődik. A csendünkkel lehet gyilkolni akár. A szemrándulásainkkal lehet gyilkolni, hogy nézek a másikra. Egy szájhúzásunkkal lehet olyan sebeket okozni a másiknak, hogy ezt nem is tudjuk néha elképzelni. Na, ebben nyilvánul meg az, hogy Isten és én közöttem mi zajlik. Hogy ő közötte és én közöttem milyen a kapcsolat minősége, jellege, erőssége. Ez ott nyilvánul meg, hogy a kommunikációm a másik emberrel milyen. És ugye itt a másik ember alatt azért, ahogy Teréz is másik helyen mondja, azért mindig a hozzám legközelebb esőkre gondolunk. Tehát aki elszívja előlem az értékes oxigént. Tehát aki ugyanabban a légtérben él, mint én, és szívja ő is azt az oxigént, ami nekem kéne. Na ott, ő vele való kapcsolatban nyilvánul meg ez az egész. Aki már megint a poharat fordítva tette, nem úgy tette, pedig 20 éve mondom neki, hogy tegye a poharat, és nem úgy tette még most se. Akitől esetleg a talpa mökölbe szorul, a szőr feláll a hátamon, na ott kezdődik, tehát a hozzánk legközelebb esőkkel van ez a kérdés, hogy milyen módon kommunikálok, és milyen módon vagyok jelen. Megint csak nagyon aláhúzom, ez nem azt jelenti, hogy akkor lenne nekem az Isten kapcsolatom jó és valódi, ha ebbe állandóan sikereket érek el, mikor mindig szeretettel tudok kommunikálni, nem ezen múlik, hanem hogy megpróbálom-e, hogy azon vagyok-e, vagy bezárkózom, lezárok, és azt mondom, hogy én nem is akarok változtatni. És én kimagyarázom mindenféle ideológiákkal, hogy miért nem akarom megváltoztatni a hozzáállásomat a másik emberhez. Ott lehetne azt mondani, hogy az Istenhez semmi közöm. De amikor valaki legalább próbálkozik, és nem arról van szó, hogy mindig sikerül neki, de azon van, és minden bukás után azt mondja, hogy újra megpróbálom, az az Istennel jó kapcsolatban van. Nem az, akinek csak sikerei vannak, hanem az, aki nem zárkózik legalább be. Aki fölfedezi azt, hogy igen, nekem magamért tenni kell dolgokat, dolgozni kell az önismeretemen, ahhoz, hogy a másik embert jobban tudjam szeretni. Az van igazán az Istennel jó kapcsolatban. Nem az, akinek ez állandóan sikerül. Mert itt mindnyájan, ugye Teréz azt mondja, hogy a fele barátot szeretjük, azt igenis tudjuk. Itt most mindnyájan végigfutott a szemünk előtt, aha, hogy hogyan szoktam én ebbe elbukni, És hogy ez milyen sokszor nem megy nekem ez az egész. De ez önmagában nem probléma, mert amíg élünk ebbe, el fogunk bukni. A lényeg, hogy meglegyen bennünk az elhatározottság. Próbálok szeretni, próbálom magam jól kifejezni, és lehet most 10-ből 8-szor nem sikerült. De örülök annak a kettőnek, ami meg sikerült. Ugye nagyon sokszor ezért nem haladunk, mert a bukásaink miatt úgy elkeseredünk, hogy nem marad energiánk arra, hogy felkeljünk újra, és tegyük a jót újra, még egyszer. És én erre azt szoktam mondani, hogy figyelj, ha 10 alkalomból 8-szor szeretetlen voltál, 2-szer meg tudtál kedves lenni, inkább örülj annak a kettőnek, és abból az örömből több erőd lesz, és akkor lehet egy hónap múlva, mondjuk 10-ből csak 7-szer fogsz elbukni, és 3-szor meg sikerül. Hogyha inkább annak a kevésnek örülsz, ami sikerült. És nem inkább elkeseredsz azért a 7-8 alkalomért, mikor nem sikerült. Tehát látjuk, nem arról van itt szó, hogy hibátlanul kell élnünk ezt a kommunikációt, és az az igazán Istenhez közel álló ember, aki már soha nem vétkezik ebben. De vétkezünk, és még élünk, mindig lesznek olyan bűneink, hibáink, amikor a kommunikációban vétünk a másik ellen. De itt arról van szó, hogy lezárunk-e, vagy egyáltalán azt mondjuk, hogy igen, én megpróbálom újra, és mindig nyitott maradok a kommunikációra. Nyitottnak maradni a kommunikációra. Ez az Istennel való közelség jele. Hogy nem zárkózom be, hanem megpróbálok vele kommunikálni. Hát ugye látjuk, itt árulják el magukat azok, akik a harmadik lakás felszínességébe vannak beragadva. Hagyj tegyek egy visszautalást. Ugye itt már mi rendszerbe gondolkodunk, rendszerszemlélet van most már itt nálunk, tudunk a lakások között utalgatni. Hagy utaljak vissza az ötödik lakásból a harmadikra, amelyre úgy emlékszünk, hogy a felszínes vallásosságnak, a képmutatásnak a lakása, ahol, ugye itt már is jobban megértjük, ott minden megy, csak a felebaráti szeretet nem. A harmadik lakásba az emberkének minden megy. Tehát ő megcsinálja. Ő böjtölő, templomba jár, áldozatok árán is akár. Megvallja a hitét, ő aztán tüftik keresztény. Mi nem megy? Ez a bizonyos kommunikáció nem megy. Amikor ott találja magát azokkal az emberekkel, akik mondjuk körülötte élnek, akkor már valahogy mindjárt van egy ilyen nagy színeváltozás. Akkor már mindjárt valahogy nem ugyanaz van, ahogy ő mondjuk eleddig a templomban, vagy a kis vallásos szférában ő viselkedett. Bizony, a harmadik lakást igazából ez árulja el. Minden működik, a vallás az tolva van rendesen, az minden megy, csak a felebaráti szeretet nem. Azt úgy nem láttuk azt a meghívást, pedig hát van olyan. Ugye ez volt a farizeusoknak a nehézsége is. Hát az Ószövetségben, ugye Mózesnél ott van, hogy szeresd fele barátodat. Az ott van. Tehát Jézus, amikor ezt így kihozza, hogy szeresd uradat Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, a törvényeket idézi. Az Ószövetséget idézi. Ezt nem Jézus találta ki, úgymond, hogy ez az új dolog. Ez ott van eddig is. Csak, ugye ez úgy volt feltüntetve, vagy úgy lehetett ezt látni, hogy az, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, ez a 680 ezer törvényből az egyik. És hát ki képes mind a 680 ezeret megtartani, azt az egyet most ugyan már nem tartom meg, hát azt nem láttuk meg, kifújta a szél a postán azt a parancsot, az olyan, ez. Látjuk, ez volt a farizeusok problémája, hogy ők ezt úgy tartották, mint egy parancs a sok közül, és hogyha ez éppen nem megy, hát akkor még azt a további 694 ezeretnél megtartjuk, csak azt az egyet nem. És akkor Jézus ezért hozza be ezt úgy, hogy bizony ez nem egy parancs a sok közül, nem egy meghívás a sok közül, hanem a legfontosabb. De a harmadik lakásban ez a legnagyobb jel. Minden működik. Minden a helyén van. Csak a kommunikációval vannak problémák, de az a alapvető problémák. És akkor lejön. Akkor bizony ott van a hiteltelenség, akkor bizony ott van a képmutatás. Lehet meséltem azt már nektek, hogy ugye Teréz ezt maga így nem írja, de azért a sorok közül megint ki lehet olvasni, hogy Teréz ugye mikor volt nyugodt az ő nővértársaival kapcsolatban, hogy azok imádkoznak. Nem akkor, amikor látta őket vallásos pozitúrában a tabernákulum előtt gubbasztani. Nem akkor volt nyugodt, hogy az nővérke gyönyörűen úgy, ahogy kell, fátyol, tüftig, lejsz, gyönyörűen minden, ahogy kell, tabernákulum előtt vallásos testhelyzetben van, és ottan ő ott gubbaszt. Teréz azt mondaná erre, ezt nem írta le, de őt ismerve simán el lehet mondani, hogy honnan tudjam, hogy a nővérke most éppen ott mire gondol a tabernákulum előtt vallásos pozitúrával lezárt szemmel? Honnan lássak bele az ő fejecskéjébe, hogy ő benne most mi van? Nem tudom, hogy imádkozik-e. Hát honnan tudjam, hogy imádkozik? És hogyha arra gondol, hogy ha ő lesz a priornő, hogyan fogja megszivatni az előzőt? És hogyha arra gondol, hogy hogy fog még 10 emeletet fölépíteni a kolostorra? Hogy fogja kiadni a különböző emeleteket valami bérbe, valami vállalkozónak? És hogyha erre gondol, és közbe tervezget a jövőjét? És hogyha akármi másra gondol? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Meg ezt mondtam, hogyha mai időkben élne, lehet a fátyol mögé betette az MP3 lejátszót, és akkor szól neki ott a zene. Csak ráhúzta a fülére, nem tudom. És azért alszik olyan jól, mert éppen hallgatja a nézését meg a járását. Tehát nem tudjuk, hogy mire gondol, hogy mi van ott ő benne szegénykében. Teréz azt mondja, hogy én nem akkor vagyok nyugodt, ha látom, hogy a nővérke szépen ottan a tabernákulum előtt gubbaszt, és igen, de persze a felszínes szerzetesi nevelés azt mondaná, ez a jó szerzetes, nézd meg. Ott, a kóruson, a kápolnában, ott, mint egy szentantal, egy kőszobor, ott volt egy órán keresztül. Jó van, lehet, hogy imádkozott, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy teljesen máshol járt az agya. Honnan tudjuk, hogy a kápolnában imádkozott-e, vagy sem? Hogy Jézussal találkozott, vagy sem, ott tudjuk, hogy amikor föláll az imádságból, és kijön a kápolna ajtón, és találkozik az első emberrel, hogy akkor hogyan viszonyul hozzá. Ott derül ki, hogy ő csak a saját kis világába volt elfoglalva, vagy éppen Jézussal találkozott. Bizony, a külsőségek a harmadik rakásban rendben vannak, de a templom ajtón kívül beindul a szeretetlenség. És ez az új evangelizációnak ugye lenne az alapja, hogy az Isten és az ember szeretet bennem rendben van, akkor a relatívak lesznek a külsőségek. Tehát, hogyha valóban élem az Istennel való kapcsolatot, és ebből fakadólag legalább törekszem, hogy a másik emberrel legalább megpróbálják a szeretet logikája szerint cselekedni, és vele így kommunikálni, ugye tudjuk, hogy ez az új evangelizáció alapja, hogy nem fogja meggyőzni a világot azt, hogy mi milyen szépen éneklünk a templomba, vagy milyen szép körmeneteket tartunk, vagy mi hogy viselkedünk a templomon belül. Ez a világot nem győzi meg, miért? Mert általában nem is látják, hogy mi ott hogy vagyunk éppen jelen. Azt látják, mikor kijövünk a templomból. Nem a körmenetre, hanem a munkahelyre megyünk, meg az emberek közé. És én, aki kereszténynek vallom magam, hogyan viselkedem, hogyan kommunikálok ott velük. Ez az új evangelizáció alapja. Hiszen akkor ez a bennem lévő szeretet, amely az ötödik lakás gyümölcse, hogy élem ezt az Istennel való meghittséget, ez a szeretet tudjuk, hogy kisugárzik, és némán evangelizál. Némán evangelizál a belőlünk kisugárzó szeretet. És majd lesz erről szó még, hogy az ötödik lakásban lévő lélek rendkívül veszélyes a gonosz lélekre. Miért? Mert a gonosz lélek látja, hogy ez az emberke már csupán az életével, a megjelenésével vonzza az embereket Jézushoz. Nem kell neki megszólalnia se az Istenről. Csak az életének a koherenciájával, a hitelességével már is vonzóvá válik. Emlékszünk, a harmadik lakás az taszít, a külsődleges vallásoskodás, a szeretetnek az elhanyagolásával, az egy taszító jelenség, az a világot elnyomja Jézustól, az ötödik lakás pedig vonz, az egy vonzó erőt fejt ki. Jézus maga mondja, legyetek a föld sója, legyetek a világ világossága, ez a kisugárzás, amely vonz. Bizony, ez lesz az a néma evangelizáció, amikor meg se kell szólalnunk, és már is a világ látja, hogy ez egy magáért beszélő dolog. A szeretet az magáért beszél. Nem kell neki cégért, mint a jó bornak se. Ha a másik ember megérzi, és itt a másik ember ugye megint az, aki a közelünkben él, az, akivel a munkahelyen találkozunk, az, akivel sokat találkozunk, ha az a másik ember legalább egy kicsit megérzi, hogy szereted őt, de hogy? Úgy, hogy például meghallgatod, ja Istenem, de erről egy egész lelki gyakorlatot lehetne a meghallgatásnak a képességéről, hogy igen, ott dől el például az Istennel való kapcsolatom minősége, hogy hogyan viszonyulok a másik emberhez, és ez hogy konkretizálódik nagyon sokszor, például úgy, hogy hogyan hallgatok meg valakit. Milyen az én meghallgatási képességem, és testvérek, annyira egyre jobban érzem, hogy az egész világnak rendkívül szüksége van meghallgató emberekre. Nem tanácsadókra csak, az is kell. De nagyon sokaknak az kell, hogy hallgass már végig, csak ennyit kérek. Hallgasd végig a mondókámat. Nem kell megmondanod, hogy mit csináljak. Nem kell megmondanod, hogy mit tegyek. Tudom én azt. Csak ki kell mondanom a bennem lévő nehézséget. Hagy mondjam el valakinek. Ilyen meghallgató emberek mindnyájan lehetünk. Nem kell ehhez diplomát szerezni. Mindenki juthat el oda, hogy azt mondja, hogy én már pedig tanácsadás nélkül végig fogom hallgatni a másik embert. És nem szólok bele abba, amit mond. Mert hány ember beleszól? Mert azt hiszi, hogy telefon, és beleszól. Mondok valamit, és tudjátok milyen az. Félbeszakítja, azt ő majd elmondja. Vagy a maga problémáját, vagy az, hogy nekem mit kellett volna csinálni. És te nem tudtad megoldani, te kis szerencsétlen. Megmondom én neked, mit kell csinálni. Érezzük ilyenkor, hogy az a valaki engem nem értett meg. Miért vág bele a mondatomba? Miért nem hagyja elmondani, amit szeretnék? Igen, valóban ez egy szeretetnek a következmény. Ez a szeretet kapcsolatnak az egyik dimenziója. Hogyan hallgatom meg a másikat? Mennyire vágok közbe? És lehet jó szándékkal vágnék közbe, hogy ne mondd tovább, én majd most megmondom, mi a megoldás a problémádra. De a harmadik mondat után belevágtam, de lehet, hogy a negyedik mondatával már kimondta volna a megoldást a saját problémájára. Csak nem hagytam neki, hogy ez megszűlje. Egyébként is tudjuk, hogy a problémák megoldása az nem abban van, nem a segítőben van. A probléma megoldása az abban a valakiben van, akinek a problémája van. A megoldás az benned van. Én nem tudom megmondani neked a megoldást. És senki emberfia nem tudja megmondani neked a megoldást. Az a megoldás az benned van. Mit tudunk mi csinálni, akik szeretettel próbálunk ezeket a testvéri kapcsolatokat élni? Világra segíteni belőled a megoldást, hogy szüld meg azt a megoldást, mert az benned van. Csak világra kell annak jönnie. És én melléd állok a meghallgatásommal, egy szerető figyelemmel, egy szerető füllel, egy halló füllel, végighallgatlak, meghallgatlak, és ez már is lehet egy ilyen, ennek a vajúdásnak a segítése, hogy az a másik kimondja végre a megoldást a saját nehézségére. De ez nagyon nehéz nekünk. Nagyon nehéz csöndbe maradni. Nagyon nehéz meghallgatni. Mert főleg, és itt most az én fajtámról beszélek elsősorban, akik ilyen segítő mókusok vagyunk, ilyen pico mókusok, bár ugye én pszichológus nem vagyok, csak ilyen lelki gondozó féleség, de akik mi ilyen segítő szakmát csinálunk, még nagyobb kísértés az, hogy ó, mi tudjuk, hát a picológia tankönyvben benne volt, neked mi a bajod? Hát elmondom, hogy itt sérültél, meg ott, meg ott, meg amott, azt tessék, kész, most már itt van, felírok neked valamit, bár azt én nem tehetem meg, és akkor beszeded, és akkor jó van. Nagyon nagy kísértésünk nekünk ilyen konzerv tanácsadás, hogy odaadom neked a kis konzervet, nem hallgatlak meg, elmondom, hogy mi a baj, és hogy mi neked arra a megoldás. Ez nekünk a legnagyobb kísértésünk, gyóntatóknak nagyon nagy kísértése. Hogy ne hallgassák végig, hanem szóljon bele, azt elmondja, hogy most mit kell csinálni, hogy nem tudom, mondd el valamit. Ugye nekünk kéne elsősorban tudni meghallgatni, és tudni szerető, halló füllel jelen lenni, de ezt mindenki meg tudja csinálni. Tehát ehhez nem kell diploma, ehhez nem kell semmi, ehhez kell egy kis stabilitás, kell egy kis önismeret, amikor azt mondom, hogy én már pedig végig fogom hallgatni a másikat, és nem szólok bele. Tehát amikor a másik ember megérzi, hogy meghallgatom őt, nem vágok a mondataiba bele, nem oktatom ki, hanem végighallgatom, persze utána nem arról van szó, hogy én neki nem mondhatok semmit, nem adhatok jó tanácsot, nem mondhatom meg barátként, vagy szülőként, vagy egy rokonként, hogy mit gondolok én, hogy neked mit kéne tenni. Elmondhatom neki, nem azt mondtam eddig, hogy tilos, csak előjoga van a meghallgatásnak. És amikor valaki elmondta, és már kibeszélte magát, ott megfogalmazhatok valamit, miért ne? Csak ne belevágva. Csak először hagyjam, hogy ő megszülje azt, amit meg tud szülni, a megoldást. Tehát amikor meghallgatjuk a másikat, figyelünk rá, akkor hitelessé válunk. És ez megint az új evangelizáció. Amikor így válunk hitelessé, az emberi kapcsolatainkban az a másik embernek némán az Istenről beszél. És azt fogja mondani, hogy te figyelj, neked tényleg nem vallásos ilyen maszlag az, hogy te templomba jársz. Mert neked tényleg úgy látom, hogy ez neked valamiért fontos, mert például képes volt engem meghallgatni. Senki más eddig engem nem hallgatott meg. Te képes volt, te figyeltél rám. És nem az, hogy valami okos dolgokat mondtál, de legalább figyeltél rám. Na igen, ez tesz bennünket hitelessé. És a vallási felszín, ha megvan, de nincs meg a meghallgatás képessége, az egymásra való figyelés képessége, akkor ugye még rosszabb, hogy a vallásos felszín megvan, mert akkor a hiteltelenségünket az még látványosabban mutatja be. Tehát, amikor evangelizálunk, nem azzal kell kezdenünk, hogy bocs, én Krisztushoz tartozom, és te meg térj meg. Nem ezzel kell kezdenünk, hogy mindenkit fejbeverünk a Bibliával, és mindenkit folytogatunk a rózsafüzérrel, hogy már pedig tessék megtérni. És ugye mi a katolikus evangelizáció? Gyere el templomba! Ugye ez a mi csúcs evangelizációnk, de ez megint a mi hibánk, papoké, aki ugye azt mondjuk, hogy igen, kétféle ember van, templomba járó és templomba nem járó. Ki a jó hívő, aki templomba jár? És ki a nem jó hívő, aki nem jár templomba? És ezt sokan elmondják magukról, én hívő vagyok, miért? Mert templomba járok. És ugye én ezzel, hát nyilván nem a saját szakterületemet szeretném érvényteleníteni, hogy nem kéne templomba járni, de hogy nem, de mindnyájan tudjuk, hogy a keresztény élet nem csak ebből áll. Mindnyájan tudjuk, hogy ez a héten egy óra, ami rendkívül fontos, a Szent Mise az a csúcs és a forrás, ez mindig az. De nem itt áll a keresztény életünk nagy lényege. Ez innen indulunk, a Szent Miséről. De aztán ott vannak a hétköznapok. És ugye a kereszténység nem arról szól, hogy templomba járó vagyok, vagy nem vagyok templomba járó, hanem, hogy például, hogy mennyire tudom azt, amit Jézus mond, hogy én bennetek, ti én bennem. Mennyire élem ezt a hétköznapokban, hogy ahogy van egy ilyen kapcsolatom a hétköznapokban is Istennel, a templomon kívül, amely megnyilvánul az emberi szeretet kapcsolataimban. És ugye itt nem arról van szó, hogy kizárólag templomba járás, gyere el templomba. Így nem lehet evangelizálni. Ugye plébánosok szokták, hogy rég láttam magát a misén. Hol volt? Nem jött? Tessék már jönni? Jöjjön majd misére, na. Nem, már rég nem volt. Jöjjön majd be. Jó van, ott vannak, szépen ülnek a padban, úgy, ahogy kell. Ott ülnek. Jó van, plébános, hogyha nyugodt. Boldog, sikeres az evangelizáció. Ott ülnek a padban szépen. Tehát, hogy utána, amikor kimennek a templomból, és mi történik, hát utána ez egy nagy kérdés, és igazából ezen múlik az egész. Bizony, a keresztény élet nem a templomban kezdődik, hanem a templomon kívül. Amikor kimegyek a templomból, hogyan viselkedem az emberekkel? A kereszténység nem a lelki gyakorlaton kezdődik, hanem amikor annak vége van. Kimegyek innen, és akkor majd találkozok azokkal, akikkel együtt élek, és legalább hogyan próbálok meg a szeretet logikája szerint élni velük. És amikor valaki azt tapasztalja, hogy képes vagyok a meghallgatásra, a megértésre, akkor rá fog kérdezni erre a bennünk lévő pluszra, hogy miért vagy te képes engem így meghallgatni, így figyelni rám, és akkor azt kell nekünk mondani, hogy igen, nekem van egy titkom, nekem van egy titkos szeretett kapcsolatom valakivel, amiből én olyan erőket kapok, olyan biztonságot kapok, hogy képes vagyok téged például meghallgatni. De ezt akkor mondhatjuk el neki, amikor rákérdez. Előtte nem kell. Előtte nem kell. Nem kell mindig Isten nevét használnunk ahhoz, hogy evangelizáljunk. A tetteinkről van szó. A viszonyulásainkról van szó. Amikor ránk kérdeznek, hogy honnan van neked ez az erőd, akkor elmondhatjuk és megvallhatjuk, hogy ki a forrás. De előtte én azt hiszem, hogy nem kell. Valaki ezt így mondta, élj úgy, hogy rád kérdezzenek. Élj úgy, hogy a világ rád kérdezzen, hogy bocs, ez most neked úgy hogy? Tehát ez mi ez, ami így benned van? Tudom, hogy neked is tele vagy problémákkal, meg betegségekkel, meg szenvedésekkel, és mégis van benned ott valami megfoghatatlan spiritus, valami több, és akkor hogy ez úgy mi? Na, ilyenkor elmondhatjuk, hogy mi is a mi titkunk. No, hát akkor én azt hiszem, hogy akkor nem is kezdjük el a 9. pontot, mert az megint erről fog szólni, de még inkább kifejtve azt. Úgyhogy nagyon köszönöm ma estére a figyelmet, jövő héten folytatjuk.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.